Hála legyen az Úrnak az ő kimondhatatlan irgalmáért, amelyet megtapasztalhattunk az Úr szava szerint, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok, és akinek irgalmas vagyok, annak irgalmas vagyok. Nem lehet megfelelően leírni, nem lehet kifejezni, nem lehet teljesen felfogni Isten kegyelmét, hogy mi késztette őt, amikor úgy döntött, hogy megváltja az elbukott, tőle elszakadt, ellene lázadó emberiséget. De a Szentírás azt mondja, hogy Isten már akkor megmutatta nekünk az ő szeretetét, amikor még bűnösök voltunk, amikor még távol voltunk, sőt, amikor még nem is léteztünk ezen a földön. Az emberek számára nem teljes mértékben érthető, hogy Isten az egész emberi történelem során egy nagyon konkrét napon valami nagyon konkrét dolgot tesz, vagy tett. De Isten tervében ez így lett eldöntve. És a zsidókhoz írt levélben megvan írva, hogy a mi Urunk, miután kiontotta az ő vérét, és egyszer s mindenkorra feláldozta magát, az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe, hogy ott főpapként közben járjon érettünk. És az a szép, hogy azért lett emberré, hogy mindent átérezzen, mindent megértsen. És amióta mi Urunk emberi alakban megjelent, már nem ítélkezhet felülről. Úgy kell megítélnie bennünket, ahogy azt itt a saját húsvértestében megtapasztalta. Következésképpen ő már nem ítélhet el többé. Az ő szava felszabadít, szabaddá tesz. És az ő kegyelme hatalmas mindazokban, akik hozzájönnek. Az egész Ószövetségben felülről ítélkezett és kárhoztatott, az Újszövetségben önmagára vette a saját ítéletét és bűnné lettével mi érettünk, hogy mi ő benne Isten igazságába váljunk. És amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kell, a mi cselekedeteink hozzáadása nélkül. Ez Isten műve a Krisztusban, hogy senki ne dicsekedjék. Minden alkalommal, amikor együtt lehetünk itt, hálásak vagyunk. És azt is tudjuk, hogy sok ezerrel vagyunk egyesülve az egész földön. Én új reményt merítettem arra, hogy Isten nagy győzelmi menetet fog végrehajtani az igazságért és az igazsággal. És ehhez bizonyára még mindig képes lesz felhasználni olyan embereket, ahogy a mai prédikációban hallottuk, akik félreteszik magukat, félreállnak az útból, félreteszik a saját elképzeléseiket, a saját akaratukat, a saját tervéket, tényleg mindent, hogy az Úrnak meglegyen az útja velünk. Ez olyan mélyen belém ivódott, hogy nem egyszerűen csak tenni valamit, hanem hagyni, hogy Isten tegye meg, amit meg kell tenni. Többet nem. Ő az Úr. Nem mi mondjuk meg neki, hogy mit, hogyan tegyen, hanem ő mondja meg nekünk, hogy mit szeretne, hogy megtegyük. Nem a szolgák határozzák meg, hogy mit tesz az Úr, hanem az Úr határozza meg, hogy mit tesznek a szolgák és a szolgáló leányok. Isten megígérte, hogy kiárasztja az ő szellemét minden testre. Ő megígérte, hogy egy új szívet, egy új szellemet, egy új élettel ajándékoz meg bennünket, hogy ne a mi útjainkon járjunk, hanem Isten útjain, ahogyan Jeremiás próféta írja, nézzetek körül a régi idők napjaira, és kutassátok fel, hogy melyik az Úr útja, és járjatok azon. Alig ha volt egy olyan időszak, amikor ennyire nehéz volt tisztán látni és megkülönböztetni Isten útját. Pontosan azért, mert annyi értelmezés létezett már az összes felekezetekben, mindannyiukat más-más módon tanítottak, ezen túlmenően jön az a tragédia, ezt ma még egyszer ki lehet mondani az utolsó ige üzeneten belül, ezekben az utolsó napokban, hogy annyi különböző irányzat keletkezett, méghozzá különböző indítékokból. Istennél csak egyetlen egy irány létezhet. És Isten iránymutatása mindig az ige szerint történik. Egy más lehetőség nem létezik. Isten igéje örökké és mindig a mérce marad, és szövétnek, ami lábaink előtt, és egy világosság az ösvényünkön. De mivel most itt van közöttünk ez a látogató, magasrangú látogató, talán mégis meg kell tennem azt a megjegyzést, vagy amúgy is, egy muszáj nélkül, és mégis megteszem, hogy nem csak mi, vagy különösen nekem kellett megéreznem, hogy mit jelent, ha az emberek különböző tanításokat követnek. De különösen Szára, Branham testvér legfiatalabb lánya érezte meg a végsőkig, hogy mit jelent, amikor nem abba az irányba megy, amerre a testvérei mennek. A szenvedés, amit elszenvedett, mindaz, amit elszenvedett és eltűrt, leírhatatlan, szavakkal nem lehet kifejezni. Aki ma nem kiált mindenre igent és áment, azt még a rokonoktól is elvágják, és többé nem tisztelik, semmi megbecsülést nem kap. Azok az emberek, akik Isten tökéletes szeretetéről beszélnek, akik arról beszélnek, hogy az Úr már eljött, mindent más megtettek azon kívül, amit az ő jelenlétében meg lehetett volna tenni. Az elmúlt évek során ismételten megkérdezte, miért hallunk az összes testvérről, de Frank testvérről már nem, aki az első években mindezt Isten jóvoltából és Isten vezetése szerint elindította, hogy úgy mondjam. De erre a kérdésre is könnyű válaszolni. Én soha nem mentem, és a jövőben sem fogok soha semmilyen irányban menni, vagy bármilyen irányzat után igazodni. Teljes szívünkből hisszük, amit Isten kinyilatkoztatott az ő igéjéből, és tudjuk, hogy ő az ige Istene, nem pedig az értelmezéseké, és nem az emberek által mondottaké, vagy az emberek által létrehozott dolgoké. Én azt hiszem, hogy a testvérnünk itt tartózkodása áldásos élmény lett, és szeretném őszintén megköszönni mindazoknak, akik kezet szorítottak vele, és tanúbizonságot tettek szeretetükről. Az a véleményem, hogy nem mondjam, az a meggyőződésem, hogy Istennek vannak olyan emberei, akik őszintén teszik, amit tesznek, és sokan fonákok az őszinteségükben. Az ember lehet még annyira is őszinte, és ennél fogva mégis fonák. A legfontosabb az, hogy őszinték legyünk Isten előtt, tiszteljük az ígét, és ne lépjünk túl az ige tartalmán. Mert az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És néha azt kívántam volna, hogy néhány testvér, akik sok mindent prédikálnak, egyszer magukra találjanak, és megkérdezzék önmaguktól, hogy vajon azt prédikálnák-e az Úr jelenlétébe is, és az összes proféta és apostol jelenlétében, amit prédikálnak. Egész határozottan, hogy nem. Ha ugyanis Isten valamelyik emberre ott ülne és meghallgatná, fel kellene emelni a kezét és azt mondani, egy pillanat, kérem, nem így. Csak az hirdethető és prédikálható, ami azon a napon Isten előtt megállja a helyét. És ezzel kapcsolatosan arra a tanúságtételre gondolok, amit Branham testvér tett, amikor még a Földön volt, és az idő függönye mögé lett véve, és emberek milliói jöttek oda hozzá, és mindannyian éljeneztek, megölelték őt, és azt mondták, szeretett testvérünk, annyira örülünk, hogy itt látunk téged. És ő figyelemmel kísérte mindazt, ami történt, és akkor jött a lényeg, amikor azt mondhatta, én is ugyanazt prédikáltam, amit Pál apostol is prédikált, úgy kereszteltem, ahogy ő keresztelt, és így tovább. És ők mindannyian felkiáltották, ezen megpihenünk. Nem akarunk belemenni azokba a dolgokba, amelyek rosszul sültek el, túl nagy időpocsékolás lenne ez, de van egy dolog, amit szeretnék még megemlíteni, el kellene jönni annak az időnek, hogy azokat, hogy akik most különösen félrevezetik az őszinte embereket, szintén ki legyenek véve a forgalomból, és hogy Isten folytathassa az ő diadalmenetét, nem önmagunkért, hanem az ő igéjéért, amelyet olyan dicsőségesen kinyilatkoztatott. És ő megnyitotta az értelmünket a Szentírás megértésére, és hogy megerősödjünk abban, és ne hagyjuk magunkat félrevezettetni ide-oda. Két vagy három dolog áll a szívemen. Az első Szentírási rész, az első Timóteus harmadik fejezetének, a 14. és 15. versében található meg. Általában a 16. verset olvassuk. Én szeretném ma a 14. és a 15. verset felolvasni az első Timóteus harmadik fejezetéből. Ezeket a dolgokat abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljövök hozzád. De ha eljövetelem elhúzódik is, tisztában kell lenned azzal, hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és erős alapja. Ez a vers rendkívüli jelentőséggel bír. Az élő Isten gyülekezete nem vásártér, nem játszótér mindenféle szellemnek és tanításnak. Az élő Isten gyülekezete az ige és az igazság szelleme által született és jött létre. Az élő Isten gyülekezete azt az isteni megbízatást kapta, hogy a végsőkig hűségesen kezelje a rábízottakat, és ezt teljes komolysággal és szolgalommal tegye. Ha sok különböző dolgot szeretne megszerezni, akkor a megfelelő helyre kell mennie, mégpedig közvetlenül Rómába. Ott azt olvashatjuk, hogy ez a Bábel ketreccé vált minden tisztátalan állat és madár számára. De nem az élő Isten gyülekezete. Felolvasom nektek a Jelenések könyvéből a 18. részt. Itt az áll írva a második versben, Jelenések 18. második verse, és hatalmas hangon felkiáltott, elesett a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan szellem szállásává, és minden tisztátalan és utálatos madár lakhelyévé. Ez éppen az ellentétes oldala annak, ami az élő Isten gyülekezete. Az Úr gyülekezete az igazság, amely tisztán és világosan befogadta az ígét, és így adja tovább. Ez a nagy ketrec, vagy kalitka, ahol mindenkinek van helye, az összes madarak, és mindazok, akiknek van egy madaruk, vagy bármi más, ott mindenkinek van helye. De nem az élő Isten gyülekezetében, mert az élő Isten gyülekezete az igazság erős alapja, az igazság pillére, fundamentuma, az igazság tartó eleme. És ezért semmi, ami hazugság és tévtanítás nem kaphat helyet az élő Isten gyülekezetében. Isten igéje az igazság, az emberi értelmezések azok megtévesztések. És ezt a világos választóvonalat már a kezdettől fogva meghúztuk. Soha nem fogom elfelejteni, az egyik első missziós utazásomon történt, amikor az első ember bűneséséről beszéltem, és olyan nagy jelentőségűvé vált számomra, hogy Isten az Úr Ádámnak az eredeti ígét adta, hogy örökké Isten jelenlétében élhessen. És aztán jött a kígyó, és félreállította az ígét, ellátta kérdőjelek, kissé megmásította, és úgy adta tovább. És már is bekövetkezett a katasztrófa. Az ige az élet, az ige a szellem által adatott. De jaj, az esetben, ha valami is változtatva van az igén, ha ki van folgatva, akkor az teljes hazugsággá válik. Már most a Szentírás azt mondja János levelében, hogy egyetlen hazugság sem származik az igazságból. Talán meg kellene adnom nektek a bibliai szakasz, különösen azon barátaink kedvéért, akik talán nem egészen jártasok a német nyelvben. Minden esetre meg van írva, hogy egyetlen hazugság sem ered az igazságból. Kitalálta már meg, hogy hol van megírva. Ennek az első János evangélium 4. fejezetében kellene állnia. Valójában az első János 4. fejezet 6. versében ez áll, de mi Istenből valók vagyunk. Aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Nem, erre nem gondoltam most. Úgy értettem, ahol a hazugságról áll írva. Megtalálta-e valaki, hogy segítsen nekem? Ellenkező esetben később megadom nektek a bibliai helyet. Valószínűleg a János 2-ben van, és ott elolvashatnánk a 18. verstől. Azt mindenképpen világosan meg kell állapítani, hogy Isten szava csak jóval később lett díszítő célől véve, de azt nem mondhatjuk, hogy a hazugság most az igazságból származik. A hazugság egy teljesen más forrásból származik, és ez esetben a bibliai ige szakaszok meg vannak erőszakolva, és dekorációs célokra vannak felhasználva, mert az igazság Istentől van, a hazugság pedig az ördögtől, aki kezdettől fogva egy hazug. És ez a két dolog nem keverhető össze. A hazugság hazugság volt, a hazugság lesz, és hazugság marad. Az igazság pedig igazság, és az is marad örökké valóságig. Ezért ne haragudjon ránk senki, ha nem tudunk kompromisszumokat kötni. Ez egyszerűen nem lehetséges. Az Isten iránti szeretet mindig az igazság iránti szeretet, és nem a megalkozás, hanem mindig az igazsághoz való ragasztogás. Ezért is felolvasom nektek a 2. Tesalonika 2. fejezetéből a 11. verset. Talán itt a 11. verset, talán a 10. verset is, és a hamisság mindenféle csalátságával azokért, akik elvesznek, mert nem tették magukévá az igazság iránti szeretetet, hogy elnyerjék az üdvösségüket. Az Isten iránti szeretet az igazság iránti szeretet, és az igazság Isten igéje, és az is marad. Másképp nem létezik. tisztában vagyunk vele. Ezután a hallott prédikáció alapján a szívemen van még, hogy felolvassak egy igét a Jeremiás prófétától, és őszintén meg kell mondanom, hogy amikor egy ilyen prédikáció elhangzik, mindannyian megszólítva érezzük magukat. És nem csak ez, hanem az is, hogy átmegy mindannyiunkon úgy, hogy áthatja a csontot és a velőt. Különösen azok közülünk, akik kiváltságosok vagyunk, hogy mindezeket a dolgokat halljuk, és aztán mégis megállapíthatjuk, hogy itt-ott hiányosságaink vannak, és még nem tartunk ott, ahol Isten szeretné, hogy lennénk. És talán az Úrnak aggodalmat és bánatot okozunk ezáltal. Jeremiás második fejezetéből a 12. és 13. versek. Rémüljetek meg ezen, ti egek, remegjetek, és termedjetek meg a döbbenettől. Így hangzik az Úrnak beszéde, mert kétszeres gonoszságot követett el az én népem. Engem az élővizek forrását elhagytak, hogy ásott kutakat, azaz ciszternákat készítsenek maguknak, lyukas kutakat, amelyek képtelenek a vizet tárolni. Elvégre ebben az irányban mutatott a kivitelezés, amit hallottunk. Istennek van friss élő vize, ő nem akarja, hogy hagyjuk, hogy stagnáljon a víz, és felhalmozódjon mindenféle dolog benne. Ellenkezőleg azt akarja, hogy minden le legyen mosva, és el legyen sodorva, hogy ne keletkezzen állott víz, hanem friss, élő forrásvíz legyen, amely a lelkünk felfrissülhet. Amennyiben ez nem így van, és ezt mindannyian megtapasztaltuk, akkor valahogyan szeretnénk magunk is létrehozni valamilyen szerkezetet, berendezést, és aztán azt gondoljuk, hogy majd találtunk vizet ezzel. De ez nem fog így sikerülni. Vissza kell térnünk az Úrhoz, ő az egyetlen, ő az a szikla, amely meg lett sújtva, és ma is élő víz folyik belőle. Ő azt mondta, aki én hozzám jön, vagy aki szomjazik, jöjjön, én hozzám és igyék. Én hiszem, hogy szomjasok vagyunk. Néha azt hiszem, alig bírom ki, és azt mondom, Uram, meddig várjunk még, amíg valóban megtörténik, hogy kinyilatkoztatod magad, és segítesz népednek. Szeretnék felolvasni nektek abból az ige szakaszból, amit Branham testvér felolvasott, azt hiszem a második királyok könyvéből. Így van ez. A második királyok, és melyik fejezet? A harmadik. Aztán valahol olvastam egy igét, ami utána következett, ami ennek az özvegyasszonynak a házában történt, akinek nem volt elég olaja. Ez is a figyelmünkbe lett állítva, hogy az Úr ki akarja árasztani az ő szellemét. És az olaj a Szentírásban mindig egy jó összehasonlítás és utalás a Szent Szellemre. Itt van valami csodálatos a második királyok könyvének a 4. fejezetében, második királyok 4. fejezete a 2. verstől. Elizeus így válaszolt neki, mit tegyek érted? Mondd el, mi van a házadban? Az asszony így válaszolt, a szolgáló lányodnak nem maradt semmi más a házban, csak egy korsó, valami kevés olajjal. Minden más edény már nem létezett, elhasználódott. A férj meghalt, az asszony eladósodott, semmi sem maradt meg. Csak egy kis olaj maradt a korsóban. Most pedig így olvassuk tovább, akkor azt mondta, menj el, kérj kölcsön edényeket minden kinti szomszédottól, üres edényeket, de ne vegyél túl keveset, ezután menj haza, csukd be magad mögött az ajtót, és a két fiad mögött, és töltsd fel mindezeket az edényeket. És amikor az egyik megtelt, tedd félre. Ekkor elment tőle, és becsukta maga mögött az ajtót a fiaival együtt, átadták neki az edényeket, és ő megtöldötte őket. Amikor pedig az edények megteltek, azt mondta a fiának, adj egy másik edényt még. De a fiú azt felelte neki, itt nincs több edény. Ekkor az olaj már nem folyt tovább. Ez egy egészen csodálatos igeszakasz, különösen annak fényében, hogy hívőként gyakran gondolkodunk úgy, hogyha Isten embere, ha Isten szolgálja, és mindig ha. Azonban itt ezt az asszony tette, aki rászorult helyzetben volt. Engedelmeskedett a neki adott szó szerint. Nem az Isten embere volt az, aki elment, fogta a korsót, majd megtöltötte az összes edényeket. Az asszonynak el kellett mennie, és hittel meg kellett tennie, ami mondva lett neki. És ugyanez az Isten, aki a prófétákkal volt, mindig azokkal is volt, akik az Isten által a népnek vagy egyeseknek adott ige szerint cselekedtek. Képzeljétek csak el, nincs megadva, hogy hány edény volt, de annyi edényt kellett összegyűjteni az egész szomszédságból, amennyi csak létezett. És utána el kellett kezdi a feltöltést. Igenis, de csak egy kevés olaj volt ebben az ő saját korsójában. És most töltse meg az összes edényt azzal a kevéssel, amilyen van. És mi történt? A sokszorozódás csodája történt, mert Isten szava szerint hitben cselekedett. Szeretteim, nekünk egyszer fel kell ezt fognunk így. Istent az ő fenségében és magasztosságában tiszteljük. Ha megadjuk neki a lehetőséget, hogy csodákat tudjuk tenni, akkor megmutathatja az ő jelenlétét, kinyilatkozhatja az ő hatalmát és erejét. Minden alkalommal, amikor az Ószövetségben olvasok, különösen Izrael népének a Vöröstengeren való átkelésével kapcsolatos kihívásáról, minden más nem tűnik olyan fenségesnek, mint amikor a verset olvassuk, és a vizek úgy álltak, mint két fal a jobb és a bal oldalon. Mintha befalaszták volna, mint egy öntött fal, mintha valaki cementből öntött volna egy falat, és vége lett. Itt egy gyönyörű módja, tegyük fel, hogy ez a terem szárazföld volt, itt víz, ott víz, itt víz, mint fal, ott víz, mint fal. Igen, de ki is volt az, aki beletette a vegyszereket, hogy a víz hirtelen megkössön, és fallá váljon? Vajon ki tette ezt? Ez egyszerűen fenséges. Ha így módunkban áll elolvasni, és én teljes szívemből hiszek benne, és még csak meg sem kell erőltetnem magam hozzá, magasztalva legyen az Úr neve. Csodálatos dolog, amikor Isten tanúsíthatja, hogy ő a mindenható. Ugyanez a helyzet a Jordánnal is, hogy mindkét oldalon megvolt a vízfalnak a tartása, és Izrael népe át tudott menni rajta. Itt volt egy kényszerhelyzetben levő asszony, mi is kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen a mi lámpáink mindjárt kialusznak. Mindannyiunknak szüksége van olajra. Egy zavarban ejtő helyzetben vagyunk mindannyian, és most megtörténhet, hogy még meg is kell osszuk, amink van. De legalább nekünk elégnek kell lennie. A tanulság itt az, hogy nem csak az Isten emberei cselekedtek hitben az ige alapján, hanem azok is, akikhez intéződött az ige szava. Hitben cselekedhetünk, és Isten velünk lesz, ahogyan azokkal volt, akiket megbízott, és akik az ő nevében szóltak. A missziói parancs is újból szemeink elé lett állítva, a Máté evangéliumából, és különösen a Márk evangéliumából, méghozzá a Márk 16-ból, a legismertebb evangéliumból, ami a misszió parancsot illeti, és itt az általános utasítás van adva, Márk 16, a 15. verstől. Akkor ezt mondta nekik, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét az egész teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedett, az üdvözül, aki pedig nem hitt, hitetlen maradt, az elkárhozott. De azokat, akik hitre jutottak, ezek a csodálatos jelek fogják követni. Itt utalás van téve minden hívőre, nem csak a 11 tanítványra vagy 12-re, akik ki lettek küldve, hanem minden hívőre utalással van. Aki hisz és megkeresztelkedik, az részesüljön Isten áldásában, az legyen megtöltve, az legyen felvértezve, azért, hogy egy élő bizonságtétel és tanúságtétel legyen arról, amit Isten cselekedett. Mindenki. Nem csak a prédikátorok, hanem mindenki, aki hívővé lett, tapasztalja meg, és tegyen tanúságot arról, ami itt megvan írva. Aztán, ha szintén említett ige szavára gondolunk, a János 14-re, a 12. verstől, János 14-12, itt pedig közvetlenül nekünk mondja, valószínűleg bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, ő is meg fogja tenni. Sőt, még ezeknél is nagyobbakat fog tenni. Ezt is nagyon világosan és egyértelműen tudomásul vettük. Abban az időben az Úr Jézus vagy Jeruzsálemben, vagy Jerikóban lehetett, és most a Szent Szellem által mindenütt jelen lehet, hogy megerősítse az ígét azokban, akik hittek, hogy őködjön annak beteljesedése felett azok között, akik szívből hisznek. Minden egyes alkalommal, amikor meghallom a refrént, különösen a prédikációkban, nevezetesen a refrént, higgyél csak, akkor újra fájdalom fogja el a szívem, mert azt feltételezem, hogy ezt mondtam magamnak és az Úrnak a Branham testvér temetésekor. Mindannyian tudunk énekelni, mindannyian el is tudjuk énekelni, higgyél csak, aztán, amikor láttam, hogy Branham testvér tetemét leeresztik a földbe, a sírba, nagy szomorúság fogott el. Ez leírhatatlan volt. Ezt nem lehet megismételni, hogy mi zajlik le egy emberben egy ilyen pillanatban. És az ének vagy a refrén, higgyél csak, talán 20-szor, 30-szor is el lett énekelve, de nem volt ott senki, aki még mindig képes lett volna ilyen tökéletesen hinni. Mindannyian érintettek voltunk, számunkra egy világ omlott össze, és a végén én már amúgy sem tudtam tovább énekelni, mivel nagyon-nagyon sokat sírtam, és nagyon szétszaggatott, megtépázott voltam belülről, de ennyit mondtam, Uram, az az ember, aki valóban hitt, azt most leeresztették ide, és eltemettetik. És mi, az összes többiek, akik hátra maradtunk, mindannyian tudunk ugyan énekelni. Higgyél csak, de tudtunk-e igazán hinni? És amint tudjátok, ez mindig megmarad bennetek, mert látjátok a saját tehetetlenségeteket. Már testvérünk is elmondta, nem magunkra nézünk, hanem az Úrra. De ugyan, hogy jót tenne nekünk, ha hamarosan meglátnánk, hogy Isten felénk hajlik. Megvan bennetek is ugyanez a vágy? Most az egyszer tényleg szeretném tudni, lehet, hogy azért vagy azáltal van, mert itt egy kicsit el vagyok vágva a hangos beszélő rendszertől, és alig-alig hallom így a gyülekezet visszhangját. Néha tényleg az is a benyomásom, hogy mindenki alszik, és hogy senki sem követi a mondottakat, és hogy valahogy senki nincs, már nincs egészen itt. Ugyanakkor arra kérünk benneteket, hogy tartsatok lépést az ige hirdetéssel, és legyetek várakozásban, hiszen mi nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Hirtelen, azaz váratlanul fog bekövetkezni. Minden különösebb értesítés nélkül megtörténik. Erre minden alkalman számítnunk kell. És hogy mikor jön el, az már Isten dolga. De az biztos, hogy hamarosan bekövetkezik. Akkor van egy másik ige rész is, ami szintén foglalkoztat, vagy 14 napja, az Ézsaiás 51. része, 12. versem, majd különösen a 14. vers. Én vagyok az, aki megvigasztallak titeket. Mindannyiunknak szükségünk van vigasztalásra, igaz? Mindannyian szükségünk van a vigasztalásra. Nincs itt senki, akinek ne lenne valami gond az életében, vagy a szívében. Nagyon vágyunk a vigasztalásra, és az Úr azt mondja, én vagyok az, aki megvigasztalt titeket. Most jön a kérdés, ki voltál te, hogy féltél az emberektől, akik végül is halandók, és az emberek fiaitól, akik elpusztulnak, mint a fű. Néha emberfélelem van bennünk az Isten félelem helyett, és a kérdés az, ki voltál te, hogy féltél az emberektől? Mindig mérlegelni, mit fognak mondani az emberek, és így tovább. Ők mind halandók, nincs semmi mondani valójuk. Csak sokakat beszélnek, de nincs semmi mondani valójuk. És ez mindig is így volt. Akinek van mondani valója, az röviden és tömören megfogalmazza, és akkor van is értelme és jelentősége. Akinek pedig nincs semmi mondani valója, az sokat beszél, és amit mond, az egyáltalán semmire sem lehet használni. Itt az van írva, ki voltál te, hogy féltél az emberektől? Vannak-e közöttünk olyanok, akik eddig féltek az emberektől, és azt gondolták, igen, most mi lesz, és mit fognak mondani, és hogyan fogok akkor helyet állani, és így tovább, és így tovább. Ők valamennyien halandók, mindannyian el fognak múlni, mint a fű, és nem lesznek többen. Hadd tanúsítsuk Isten félelmet, és az embertől való félelem tűnjön el, és szűnjön meg. Az Úr velünk lesz, ahogy megígérte, és aztán azt mondja vádként erre az emberfélelemre való hivatkozással, és hogy megfeledkeztél az Úrról. És most jön egy dicsőséges összehasonlítás, és hogy megfeledkeztél az Úrról, a te teremtődről, aki az eget kiterjesztette, és a földet megalapította, és hogy napról napra reszkedtél az erőszakoskodó dühje előtt, az erőszakoskodó haragjától. De itt van az összehasonlítás. Elfeledkeztél a teremtődről, vagyis az ég és a föld Istenéről, akinek minden hatalom megadatott, aki jelen van, hogy minden helyzetben segítsen, hogy mellettünk álljon. Ő megígérte, hogy nem hagy el bennünket, és nem fog elhanyagolni minket, hanem velünk lesz a világ végezetéig. És ki vagy te, hogy megfeledkeztél az Úrról? Amikor nem feledkeztünk meg az Úrról, akkor van hitünk, akkor tele vagyunk bizalommal, nevezetesen, amikor emlékezetünkben tartjuk őt, és bízunk benne. De ha megfeledkezünk róla, és nem bízunk benne, akkor becstelenséget okozunk neki, pedig itt úgy mutatkozik be nekünk, mint az ég és a föld teremtője, aki szilárdan megalapozta a földet. És hogy napról napra állandóan remegtél az elnyomó haragjától. Igen, de ki az erőszakoskodó? Ez egy legyőzött ellenség, mindegy, hogy milyen jellegű. A mi Istenünké az utolsó szó, és mi felnézhetünk rá hittel, és ő ki fog állni az ő szava mellett, és az övéi mellett. Ezután így folytatódik. Hol van tehát az erőszakoskodó haragja? Eljön tehát az a nap is, amikor nem fogjuk többé látni az erőszaktevőt. El fog tűnni. tovatűnt lesz. Az Úr majd tisztára takarít. Kezébe fogja venni az ő népét és népének ügyét, és népének ügyét fogja vezetni. Sőt, ezzel kapcsolatosan van egy igerész is, ugyanebben a fejezetben, az Ézsaiás 51. fejezetének a 22. versében. Így szólt az Úr, a legmagasságosabb és a te Istened, aki vezeti az ő népe ügyét. Aki népének ügyét vezeti. Amen. Ő vezeti népe ügyét. És akkor jön a 14. vers, nagyon is hamarosan, tehát még nem abban a pillanatban, de nagyon is hamar elszabadul az, akit megkötöztek. Ez az ige rész nagyon könnyen érthető, amikor valakit megtámadnak, meglepnek és megkötöznek, úgy szóval cselekvés képtelenné tesznek valamit is tenni, és itt azt mondja tovább, nagyon hamar megszabadul a megkötözött. Valaki megtámadott egy másikat, és megkötözte. Már nem tud kiszabadulni ön erejéből, rossz helyzetben van, megadja magát, tanácstalan helyzetben van, tehetetlen. Itt az áll írva, nagyon hamarosan felszabadul a megkötözött, és nem fog meghalni, hogy lemenjen az alvilágba, és nem lesz többi hiánya a szükséges kenyérben sem. És ez most hozzánk is szóljon, mi mindnyáján csak emberek vagyunk, és senki se képzel magáról, hogy ő mindenek felett áll. Néha gyengébbek vagyunk, néha erősebbek, de legyünk őszinték. Nem érezzük-e gyakran, hogy még nem vagyunk az isteni szabadságban úgy, ahogyan szeretnénk, hogy valami legyenek azok körülmények, bármi is legyen az, hogy nem vagyunk olyanok, amilyennek lennünk kellene. Az ember nem érzi jól magát a saját bőrében. Rövidesen meg lesz szabadítva a megkötözött, és nem fog meghalni, hogy az alvilágba szálljon, és nem lesz többi hiánya a szükséges kenyérben sem. Ahogy Dávid már annak idején mondta és megírta a Zsoltárokban, hogy Isten hadseregeinek vonulását akarjuk látni, és az ő népe, az Isten népe hajlandósággá lesz telve Isten eme hadseregének bevonulása napján. Minél tovább tart az idő, annál jobban vágyunk arra, hogy meglássuk az Úr kegyességét, hogy átélhessük, hogy megerősíti az általa adott szavakat. És hogy Isten győzelméről lehet énekelni az igazak sátrában. Hadd legyen vége a jajkiáltásoknak, a siránkozásnak és a jajveszikelésnek. Isten szabadon akarja engedni a megkötözötteket, fel akarja oldani őket, el akarja engedni őket a szabadságba, és a zsarnokot, aki gondoskodott arról, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amelyek mindannyiunk számára nem megfelelő. Egyszer csak feltevődik, aki igen, hová tűnt, hol maradt, hol van a zsarnok, és hol vannak mindazok, akik zsarnokoskodtak. El fognak tűnni. Az Úr felkarolja az ő népe ügyét, hogy dicsőségesen véghez vigye azt. Akkor majd dicsérni fogjuk az ő nevét, mivel tudjuk, hogy nem ember cselekedte, hanem az élő Isten. Hadd foglaljuk össze, ami ezen a hétvégén itt mondva és hirdetve lett. Isten ki akarja nyilatkoztatni magát. Ő megajándékozott bennünket kegyelemből, az ő igével, megmentett bennünket, és mégsem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Nem tudjuk, mert tudjuk, hogy Istennél még több van a számunkra, hiszen nem lenne vágyódásunk utána, ha nem lett volna már előre biztosítva számunkra. Isten már mindent dicsőségesen előkészített. Csak ki kell várnunk az időpontot, és akkor úgy fog megtörténni, ahogyan ő mondta. Az ige üzenet mindig megelőzi, hogy aztán Isten népe körében megtörténhessen az, ami meg lett hirdetve, és ami ígéretben lett adva. A végén a gyülekezetnek újra olyan állapotban kell lennie, mint amilyenben a kezdet kezdetén volt, teljesen helyreállítva, a magasból jövő erővel felvértezve. Mégis úgy akarjuk látni Jézust, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Szeretnénk együtt átélni és megtapasztalni, hogy Isten népe körében és Isten népe számára ilyen szabadulás jöjjön el. Hogy többé ne kelljen egyik a másikért imádkozzon, hogy mindenkin segítve legyen, mint derült égből a villámcsapás. Hogy Isten keze olyan hatalmas módon jönne el ránk a Szent Szellem hatalmas kiáradásán keresztül. Hogy az Úr leereszkedne, mint amikor Salamon idején a templomot felszentelték, és az Úr dicsősége betöltötte az egész templomot, úgyhogy a papok nem tudták végezni a szolgálatukat. És az Új Szövetségben is, amikor az Úr dicsősége leszállt, a Szent Szellem lehullott, és azok, akik hittek, beteltek vele. Isten ugyanezt fogja tenni a napok végén, és ez az idő már nagyon-nagyon közze kell, hogy legyen. Amikor a politikai eseményeket tekintem, és különösen a vallási politikai eseményeket, mert az az a rész, amelyre különös figyelmet kell fordítanunk. Hogyan lett megtévesztve az egész világ? Egyszerűen a szemünk előtt van, és mi láthatjuk. Ha belegondolok, hogy hányan keresik az Antikrisztust a zsidók között, és szerte a világon, csak el kellene menniük a Vatikánba, ott ül. Egyáltalán nem kell utazniuk, csak ott kell keresniük, ahol van. És aztán ott van az egész leírás arról, hogy ők, igen, nem látják, mondja Rusz testvér, ez így van. Van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallnak. De Isten még hozzájuk is szólni fog, vagy legalábbis azokhoz, akiket ma is a börtönökben fogva tartanak, és ők maguk nem tudnak segíteni magukon. Az Úr elkészítette egy utat, ez az út pedig az ő népének van szánva. Nemrégiben olvastunk Ézsaiás proféta 35. fejezetéből, és ezt szeretném most befejezésül még felolvasni, Ézsaiás 35. fejezetéből a 8. verset. És lesz ott egy előkészített út, Szent utcának lesz megnevezve, tisztátalan nem járhat rajta, nem, csak az ő népének van rendeltetve. Aki ezen az úton jár, még az együgyű sem fog eltévedni rajta. Ez egy egész csodálatos ige rész, ahogyan Isten előkészít egy természetes utat Izraelnek, úgy megajándékozza az ő népét is egy szent úttal. És Istennek ezen az útján ő maga mondja, én vagyok az út. Istennek ezen az útján még a bolondok sem tévednek el. Nem kell különösen intelligensnek lenni ahhoz, hogy valaki kövesse az Urat. Mondjátok már meg egyszer, mennyire intelligens egy jó. Pásztor nélkül nem tud menni, nincs irányultsága. A pásztor a felelős. Így lettek megteremtve a juhok, és néha, amikor arra gondol, hogy mi mindent elhisznek az emberek, tényleg azt kell mondani, ezek olyan bárányok, akik nem tudnak különbséget tenni, és akik hirtelen nem a jó pásztor hangját követik, hanem a más hangokra is hallgatnak. A mi Úrunk azt mondja, az én juhaim meghallják az én hangomat. Ők követnek engem. Ott lesz egy jól előkészített, egyengetett út, nem bukkanókkal és akadályokkal, nem, hanem egy jól előkészített út lesz ott. A Szent utcának fogják azt nevezni. Tisztátalan nem járhat rajta. Ki járhat rajta? a megváltottak, akiket megtisztított a bárány vére, ők azok, akik járhatnak rajta. És ez az út kizárólag az ő népe számára van, nem a többiek számára, egyedül az ő népe számára. Aki ezen az úton jár, még az együgyűek sem fognak eltévedni rajta. Bár csak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy úgy kövessük őt, mint az ő legelőjének juhai, mint az ő kezében lévő nyájak, és ne gondoljuk, hogy magunktól tudjuk az utat, hanem valóban csak az ő hangjára hallgassunk. És bár lenne sikeres Isten, az Úr abban, hogy ma mindannyiunkat arra szólítson fel, hogy életünket újból neki szenteljük, és az ő rendelkezésére bocsássuk. Ahogy már elég gyakran mondtam, aki Istent akarja szolgálni, annak ma kell elkezdeni, nem holnap. A mai napot, amelyet Isten ad nekünk, arra kell felhasználnunk, hogy Jézust kövessük. Mit használna az embernek, ha az egész világot megnyerni, de a lelkében kárt szenvedne? Mi haszna lenne a hívőknek abból, ha egy teljes távot gyalogolnának, majd bármelyik ponton megállnának? Aki kitart a végsőkig, az lesz megkoronázva. Isten olyan sokaságot akar, amely egyszerűen kitart a végsőkig, amely minden körülmények között hűséges marad. És amint azt az igéből szemügyre vettük, a megkötözött hamarosan felszabadul. Isten egy dicsőséges győzelmi menetet fog tartani. Az igazak sátraiban még lesz öröm és újongás, és énekelni fogunk a győzelemről, amelyet Isten létrehozott, és amelyet kegyelemből megajándékozott bennünket, és a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Ne nézzünk magunkra, ne a körülményekre, amelyek talán még mindig valahogy nyomasztanak bennünket, hanem az Úrra, akinek hatalma van mindenek felett. Ő egy pillanat alatt meg tudja fordítani a dolgokat. És ami korábban volt, az nincs többé, és ami nem volt létező, az most létezik. Ábrahám bízott az Úrban, és mi is bízunk az Úrban, ami Istenünkben teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk együtt tiszteletet az Úrnak. Lehajtjuk a fejünket, csendben imádkozunk, és hitben maradunk Isten előtt. Az Úr ezen az összejövetelen is akar még valamit tenni. Tanúvallomást akar tenni. Meg akar menteni, meg akar szabadítani, segíteni akar. Meg akarja tenni azt, amit megígért, mert ezáltal tiszteltetik meg. Most is felszeretném tenni a kérdést, talán vannak-e itt néhányan, akik szeretnék életüket az Úrnak szentelni. Továbbá gondolunk az összes fiatalkorúra, az egész ifjúságra, mindazokra, akik halogatják a döntést, és szívük mélyén tudják, hogy Isten elhívta őket, és hogy az örök életre rendeltettek. Ó, szeretteim, ma van az a nap, ma van az az óra, hogy életeteket az Úrnak szenteljétek, függetlenül attól, hogy kik vagytok. Az Úr hív téged, jöjj hozzá. És azt mondja, aki én hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. Miközben minden fej le van hajtva, a szemek becsukva, imádságban maradunk. Hadd kérdezem meg, van-e valakinek bátorsága felemelni a kezét, és a szívében azt mondani, ó Istenem, ma neked akarom szentelni az életemet. Van-e valaki, aki fel akarja emelni a kezét? Isten áldjon meg, Isten áldjon meg. Van még valaki más is? Talán vannak más igények is, bármi legyen is az. Mielőtt imádkoznánk, van-e itt bármilyen más szükségletetek? Különösen szükségletetek. Köszönöm. Köszönöm, Isten látja, köszönöm. Köszönöm. Vannak egyéb igények, köszönöm. Isten mindenhova lát, ő ismeri a helyzetünket, ma hisszük, hogy meghallgat minket, és most imádkozunk. Urunk, Istenünk, mennek és földnek alkotója, te egy személyes Isten vagy. Te újra helyreállítottad a közösséget, elvetted a választfalat, eltörölted az ellenségeskedést. Ó Istenem, amikor saját hibánkból eredően, vagy a körülmények miatt félig foglyoknak, sőt megkötözötteknek tartanak bennünket, szeretett Urunk, azért imádkozunk, hogy szólj egy erőt sugárzó szót az életünkben, hogy minden kötél elszaladjon, elszakadjon, minden megkötözött szabaddá váljon, hogy Isten gyermekeinek szabadságában szolgálhassunk neked, hogy ne a körülmények tartsanak fogva minket, hanem a körülmények fölé emelkedjünk, és kegyelmed által magasabb szintre kerüljünk. Szeretett Uram, te egy hűséges és igaz Isten vagy. Elég hosszú az idő ezzel az állapottal, és mi már belefáradtunk ebben az állapotban. Azt szeretnénk, ha közben lépnél, és hatalmasan kinyilatkoztatnád magad. Eléd helyezzük mindazokat, akik felemelték kezüket, bármit is kérnek és könyörögnek, azzal ajándékozz meg kegyelemből őket. Hűséges Istenem, együtt érezzünk egymással, imádkozunk egymásért, és hisszük, hogy mindenkin segíteni fogsz, mert áldozatod beteljesedett, tökéletesítve lett. Szeretet megváltom, összességében arra kérünk téged, hogy légy irgalmas a te népedhez. Mutasd meg nekünk az utat, amelyen járnunk kell, és mutasd meg nekünk az, amit te szeretnél, hogy megtegyük. Szívünk mélyéből kérjük ezt tőled, mert a munka, amelyben állunk, a te munkád, az általunk hirdetett ige és a te szavad, az emberek, akiknek szolgálunk, ugyancsak úgy a te néped, a juhak, akiket legeltetünk, a te nyájad. Szeretett Urunk, légy kegyelmes hozzánk szent nevedért. Lelkünk mélyéből kiáltunk hozzád. Hallgass meg kiáltásunkat, és jöjj segítségünkre. Akkor megkérdezzük, hova tűntek a nyomolgatók? Eltűntek. Szeretett Uram, amikor te felemelkedsz, az ellenség hanyatt esik. Aztán eltűnnek, elszóródnak, és nincsenek többé. Hol vannak hát az összes nyomolgatótok? Fogjuk kérdezni, és hova tűntek mindannyian? Mindazok, akik vádat emeltek, mindazok, akik nyomolgattak, mindazok, akik bajt és nyomorúságot okoztak nekünk. Többé nem léteznek majd. Te magad kiállsz a te néped ügye mellett, és ezért hálát adunk neked. Különösen dicsérjük a te véred erejét, a te ígéd erejét, és a te szellemed erejét. Ez a három az, amelyek tanúságot tesznek és hatást gyakorolnak az életünkben, a párány vére, Isten szelleme és Isten ígéje. Szeretett Uram, neked van egy gyülekezeted, amely a te tested, az igazság erős alapja és tartó oszlopa. És egyedül az igazságot helyezted belé. Őt tetted az igazság támaszává, oszlopává és alapjává. Szeretett Uram, bár csak mindvégig a tiszta, isteni igazságon kívül semmi más nem találnánk a te gyülekezetedben. Te vagy a fej, és azt mondod, én vagyok az út, az igazság és az élet.